Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Egy egészen másfajta utazásról fogunk most beszélni Kristóf Veronikával. A múlt héten jöttél haza 5 hónapos antarktiszi, nem mondhatom azt, hogy utazás, szolgálat, önkéntesség.
Misszió.
Misszió, ez jó szó, igen. Hiszen te is része vagy annak a szervezetnek, ami most már elég sok éve védelmezi a bálnákat. Ezek az akciók a japán tudományosnak álcázott bálnavadászok ellen vannak, amikben te részt veszel.
A Sea Shepherd 1977-ben alakult, és ez volt a 9. antarktiszi bálnavédelmi kampánya a japán bálnavadász flotta ellen.
A 9. és ebből te részt vettél.
Nekem ez volt a 6.
Ez hát akkor már öreg bálnavédő vagyok.
Ez így van.
Mondhatom ezt így. Mikor ébredtél föl egy reggel arra, hogy neked bálnákat kell védeni?
Hát talán 98-ban született meg a döntés, hogy valami ilyesmi irányba kell elmozdulnom, és elkezdtem
miért?
Keresni.
Mi volt benned, amitől úgy gondoltad, hogy erre kell menni?
Izraelben Eilaton voltam, a Delfin Reef-en, ahol volt egy delfinnel való együttúszás program, amiben részt vettem. Ekkor még csak könyvekből szerettem a delfineket, de mire kijöttem a vízből, addigra már tudtam, hogy ez egy akkora élmény volt, amit én kaptam, amit maximálisan vissza kell fordítani. Vissza kell rájuk forgatni.
Tehát vissza kell adnod
vissza
a delfineknek azt az örömöt?
Vissza kell adnom, meg kell szolgálni, és ezt nem lehet úgy, hogy én számolni szeretném őket, hogy hány lélegzetet vesznek, mint tudományos kutató, merre mozognak, hiszen annyi veszély fenyegeti őket, hogy ezeket a veszélyeket kell valamilyen szinten nekem elhárítani.
Hát a Delfin Reef-en ott boldogan úszkálnak azok a bálnák, akik élvezik a turisták kényeztetését.
Nem, ez egy nagyon speciális fogvatartási hely, ugyanis itt naponta kiengedik a delfineket a Vöröstengerbe, tehát a Vöröstengertől összesen egy háló választja el őket.
Hogy jönnek, és visszajönnek?
És visszajönnek, születnek delfinek, tehát az egyetlen a világban, ahol azt mondom, hogy fogvatartott delfineket
jól
lehet
tartanak
tartani,
fogva.
És jól tartanak.
És máshol, például Tenerifén, ahol óriási delfin, és ott
sehol.
Hogy tartják őket?
Nagyon rosszul.
Az mit
tehát
jelent?
A delfináriumok, az maga a delfin rabszolgatartás. Tehát nem létezik annak létjogosultsága a mai világban, amikor már ennyi mindent tudunk a delfinekről, bálnákról. Tudjuk, milyen életkörülmények között élnek a természetben, mire van szükségük, hogyan élnek. Ezt egyszerűen nem tudja megadni egyetlen egy delfinárium sem a világon nekik. Tehát nincs az a tartály, amiben ők természetes életet élhetnek. Hiszen egy delfin 60 kilométert is úszik egy nap. Akár
hát
70 méter
tudja.
Mélyre is lemerül. A karcárnyú delfinek 130 kilométert úsznak naponta. Tehát ezt senki nem tudja a számukra biztosítani, ezért delfináriumoknak nincs létjogosultsága.
Merre indultál akkor Izraelből a delfinek útján?
Elkezdtem keresni szervezetet, amelyik védi a bálnák, a delfineket az ember okozta tényezők ellen. Az ember okozta tényezők ugye a bálnamészárlás, delfinvadászat, és rátaláltam a Sea Shepherdre, amely pontosan úgy védi a tengeri emlősöket, ahogy azt én elképzeltem. Hatékonyan a helyszínen. Nem leveleznek, nem
a delfinekkel elég nehéz levelezni.
Nem a delfinekkel, de a...
Ja, hogy felszólítják.
Nem szólítanak fel,
hanem oda
nem
mennek.
Könyörögnek, nem gyűjtenek aláírást, hanem oda mennek, ahol a probléma van, és ott akadályozzák meg a mészárlást, ahol maga a mészárlás történik. Ez esetben ugye mi az Antarktisz térségében a japán bálnavadászok ellen küzdünk, de a Sea Shepherd küzd a Taiji-ban, japán kisfalú, delfinmészárlás ellen. Izlandon elsüllyesztették a bálnavadász flotta felét 1986-ban. Tehát a Sea Shepherd a világ minden pontján fellép a tengeri emlősök védelméért.
Hogy kerültél velük kapcsolatba? Ugye Paul Watson az ő vezetőjük, aki a Greenpeace tagja volt, majd kilépett a Greenpeace-ből. Hát ő mondjuk elég nagy híre van, és fogalmam sincs, hogy mit kezd azokkal az emberekkel, akik jelentkeznek nála, és kit fogad el? És mitől fogad el?
Nem ő választja ki már évek óta természetesen, tehát amióta az Animal Planet a bálnák háborúját világszerte bemutatja, azóta több tízezeren jelentkeznek egy-egy bálnavédelmi ciklusra.
De te még előtte kezdted el, nem?
Én előtte kezdtem, szerencsém volt, nagyon jó jelentkezést sikerült írni.
Milyen a jó jelentkezés?
Hát ezt nem árulhatom el.
Most már mindegy, most már úgyis ott vagy. Szeretem de a bálnákat, ez nem, mondjuk ez, kevés ez nem nyilvánvalóan.
Ez nem elég.
De mit várnak el?
A bálnákat úgy kell szeretni, hogy sokkal, tehát a saját életünk elé kell helyezni. És ez nagyon hamar kiderül egy-egy ilyen bálnavédelmi kampányon, mert ugye nem naponta megyünk vissza a kikötőbe. Tehát itt, hogyha...
Honnan tudják rólad, aki csak jelentkezel, hogy te a saját életed elé helyezed? Szóval ez egy nagyon hangzatos mondat, de egy nagyon nehéz mondat is. Ez mit jelent?
Így szól a felhívás, hogyha neked fontosabb a saját életed, mint a bálnák, én nem itt van a helyed. Aki erre ezt a mondatot nem veszi komolyan, és véletlenül a telefonos beszélgetés, illetve a különböző felvételi beszélgetések kapcsán átmenne a szűrőkön, és oda kerül, körülbelül 3-4 nap alatt kiderülne, hogy hoppá, itt valóban a saját életem háttérben van a bálnákéhoz.
És
a fegyelem, okay, a körülmények, spártai körülményeink vannak, amit máskülönben nem tudsz elfogadni, csak hogyha valóban ezt a szempontot tekinted magad
előtt. Milyen spártai körülmények?
Szűk helyen alkalmazkodni kell.
Egyedül laksz egy kabinban?
Nem. Kétfős, van olyan hajónk, ahol ötfős egy kabin. Úgy rakják össze az embereket, hogy különböző területeken dolgoznak, különböző felébredéssel, különböző alvásciklussal alkalmazkodni kell egymáshoz. Tisztálkodási lehetőségekben alkalmazkodni kell, be kell tartani szabályokat.
Milyen szabályokat kell betartani?
Hát a mi hajónkon, a Steve Irwin-en 3 naponta 3 perc a zuhanyzási lehetőség, és volt olyan időszak, amikor azt mondták, hogy a víz annyira problémás, hogy 5 naponta 3 perc.
És de mosakodni ezen tudsz?
Hát mosakodni valami, tehát
pici
mi tisztán tartjuk magunkat, meg tudunk venni különböző nedves törlőket, tehát ez azért 2013-ban már nem akkora nagy probléma, csak egyszerűen, mint egy szabály, amit be kell tartani, és hogyha a valaki, és emellett filmeznek, tehát az Animal Planet jelen van nekem. Mindenkinek úgy kell tiszta lenni, akár mi ugye a konyhán, vagy a mérnökök a
hogy az
gépházban,
egész világ láthatja.
Hogy ellássuk a feladatot, tiszták is maradjunk, vagy legalábbis, hogyha magunkhoz képest, vagy a körülményekhez képest.
Igen, tehát de nem is veszitek észre a stábot, nem?
Mert egy annyira idő után nem. Nem, és ők is úgy mozognak, hogy gyakorlatilag
és nem is fontos. Nem. Tehát számotokra abszolút nem lényeges, hogy mondjuk éppen ott van egy kamera, vagy nincs.
Tud zavaró lenni, mert igen, amikor ugye a 60-as szélességi fok alatt üvöltő 60-asoknak hívják az antarktiszi térséget, állandó a vihar, úgyhogy rengetegszer az is kihívás, hogy meg tudjunk maradni a saját lábunkon, nem pedig az, hogy 43 fő részére főzzünk valamit napi 3 alkalommal. És ha emellett ők még jönnek filmezni, mert az milyen jó pofa, hogy éppen leesik az egész
mindenki leesik
lábos
a fedezeten, igen, vagy a lábos, a
igen,
konyhában.
A igen, konyhában, és minden szalad, és minden repül, akkor egy nagyon picit zavaró a jelenlétük. De ez az élet.
Persze.
Tehát ezt tudomásul kell vennünk, hogy ők ilyenkor jönnek.
5 hónapot voltál most kint. Beszéljünk erről az utolsóról, hiszen annyi mindent lehet egyről is elmondani, hogy akár órákig beszélhetnénk itt. Neked konkrétan mi volt a dolgod ezen a hajón?
Vegán szakácsok egyike vagyok. 43 fő részére főzünk napi 3-szor, plusz közte snackek. Úgyhogy ez olyan napi 8-9 órás elfoglaltság, plusz a magyar honlap számára, illetve a hírek fordítása. Szépsepört hírek fordítása, újságcikkek írása, tehát szakács és
csinálod
újságíró.
Szakács és újságíró vagy. Ez elég érdekes szakmai párosítás egyébként szerintem. Majd, hogyha már nem jársz az Antarktiszon, akkor óriási gasztroblogokat fogsz tudni indítani antarktiszi vegán húsleves néven.
Nem feltétlenül, ugyanis minden élelmiszerünk adomány. Tehát nem tudunk úgy vásárolni, amit mondjuk, hogyha bárki elolvas egy vegán szakács könyvet, vegán szakács blogot az interneten, és azt látja, hogy micsoda variációk léteznek. Nem biztos, hogy azok az alapanyagok, ami rendelkezésünkre állnak, hiszen az van, amit kapunk, egyedül lisztre, illetve különböző szója vagy zabtejekre kell költeni, aminek ugye megvan a kalkulációja, hogy annak lennie kell. Az összes többi, az csak van, ha van.
Annak lennie kell, mert az adja a táplálkozás alapját?
Hát, ugye...
Mert hiszen az fontos, hogy vegánok vagytok, hiszen egy állatvédő szervezet nem eszik húst. Tehát az egész Sea Shepherd szervezet, nemzetközi szervezet vegánokból áll.
Nem áll feltétlenül vegánokból. Vannak vegetáriánusok is, vannak, akik fogyasztanak húst is, de a maga a hajó, tehát az összes hajónkon a táplálkozás vegán.
És tehát miért? Senki azért, nem kéri mert számon. Nem tudjátok raktározni a
nem,
húst?
Nem, ez egy elvi dolog, hogy mi azt várjuk el, hogy senki ne fogyassza el a bálnákat, ezért mi tiszteletben tartjuk sertést, marhát, tehát
és
miattunk,
kis halat sem esztek.
Miattunk nem kell produkálni semmiféle eledelt.
Az, hogy ennek a személyzetnek, illetve hát a hajó legénységének, ha úgy mondjam, tagja vagy, ennek nyilván volt egy előzetes, nagyon komoly felkészülési időszaka. Mi az, amit meg kellett tanulnod ahhoz, hogy ott legyél? Tehát föl kellett készülnöd arra, hogy itt jóval hidegebb lesz a tél, jóval hidegebb körülmények között fogsz élni. Mit kellett azért tenned, hogy jól tud bírni ezeket a hónapokat?
Hát ők nem készítenek föl, nem küldenek. Olyan listát kapunk, hogy mi minden az, amit vásárolni kell. Uh-huh. Tehát mi az, amivel érkez meg ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen ez a néhány hónap. De azt, hogy itt hideg lesz, azt tudnunk kell.
Hát vagyok, igen,
tehát
ez valószínű.
Vannak olyan dolgok, amiket elvárnak.
De azt mondod, hogy az üvöltő 60-as például, igen. Hogy ezt te tudod.
Ezt nem lehet tudni.
Ezt nem lehet.
Erre nem lehet felkészülni. Tehát itt nem lehet a szoba egyik sarkából a másikba csapódva felkészülni arra, hogy mi vár ránk az Antarktisz térségében.
És hogy néz ki az üvöltő 60-as?
Hát a mi hajónk szerencsés abból a szempontból, hogy könnyökkel végig lehet érni a folyosó, tehát át lehet
annyira
érni a folyosónak a szélességét, és ugye egy 15 kilós lisztes zsákkal rohanunk vissza a konyhába a raktárból, és közbe tartjuk magunkat a két könyökkel, lábbal, és izgulunk, hogy beérjünk, mielőtt az acskó szétszakad, és takarítani kellene.
Mert van olyan is, hogy szétszakad.
Hát persze, hogy van. Uh-huh. Hát ha rosszul esik az ember, akkor...
Ja, igen.
Akkor ugye...
És az üvöltő 60-asban lenni, az körülbelül mekkora része ennek az 5 hónapnak?
Jelentős része.
Tehát arra kellett fölkészülnöd, hogy alapvetően folyamatosan egyfajta himbálózáshoz, erős csapódáshoz...
És mellette dolgozni kell.
Hát legalább valami elvonja a figyelmedet, nem?
Egész nap.
Igen.
Az önsajnálatra itt nincs idő.
Igen, hát az ember biztos, hogy megtanul túlélni, nem?
Meg, de akár csak az írás, tehát amíg a híreket fordítom, vagy vagy
az egy művészet,
írok,
hogy írsz a
és rohan felém a klaviatúra, tehát most teljesen mindegy, hogy a edény a konyhában, vagy a kések, vagy szaladunk a zöldségek után, vagy amikor írok, akkor... Le sem merek néha, tehát egyetlen egy hely van, ahol lemerek ülni, ami fix szék. Uh-huh. Te székre ülni a hajón, az hatalmas kockázat.
És felelőtlenség.
Igen.
Itt folytatjuk Kristóf Veronikával mindjárt.